Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. Gyorsan mondok egy menüt, hogy mindenképpen érdemes legyen minket végighallgatni, illetve hogy úgy gondoljátok, hogy érdemes minket végighallgatni. Hát beszélünk a Szeged-Veszprém meccs utóéletéről. Játszott azóta ugye bajnokit a Szeged is, meg a Veszprém is, és teljesen más, hogy szerepeltek, mint az egymás elleni mérkőzésen. Aztán ugye túl vagyunk női csapataink nemzetközi megmérettetésén, ami most éppen aktuális. A Siófokról és a Fradiról is ejtünk természetesen szót, mint ahogy arról, hogy Golovin Vlanyimir kijelölte azt a keretet, amellyel majd neki megyünk Izlandnak. Reméljük, hogy nekik megyünk. Ugye VB-s rejtezőt fogunk velük játszani, egy oda-vissza meccs, és a győztes jut ki a világbajnokságra. Előjáróban csak annyit, hogy egész érdekes a keret. Na, de menjünk szépen sorban. Ugye a legutóbbi műsort azt akkor vettük fel, mikor felocsúttunk a Veszprém-Szegedi 13 gólos győzelméből, és hát azért akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz ennek vezéráldozat vagy miszter áldozata a következménye, de nem lett. Tehát végül is Szegeden maradt Juan Carlos Pastor a vezetőedző, és a Szeged elment Tatabányára, és megverte a Tatabányát két góllal, de úgy, hogy végig dominálta a meccset. A Veszprém meg a Nekán játszott bajnokit, és a Neka nagyon jó szerepel ebben az idényben, de azért azt kevesen gondolták volna, hogy majdnem megveri a Veszprémet, mert végigvezettek Sotonyi Laci játékosai, és a végén döntetlen lett, ami így is egy óriási szenzáció. Na most akkor ez hogy fér össze, Attila, azzal, hogy a Veszprém 13-mal verte pár nappal ezelőtt a Szegedet?
Szerintem érdekesebb az az eredmény, amit a Szeged ért el Tatabányán, mert ugye az volt az a meccs, amire azt gondoltuk, hogy na hát most azért nem lesz könnyű felállniuk, és nyilván vérszemet kapott a bányász, hogy elkaphatják az előttük álló csapatot, ami egyébként már azért előfordult a múltban egy párszor, tehát abban az érában is, amikor már így a Szeged-Veszprém nagy csapati státusz volt, és a Tatabánya kis csapattá minősült, mert régen azért még megvertük a Szegedet, meg a Veszprémet is, amikor még más világ volt, de tehát most azért azt lehetett várni, hogy akkor...
Bocsáss meg, akkor évekről beszélek. Csak annyit. Igen, a tűk az azt jelenti, hogy Attila Tatabánya játékos volt többek között, amikor Magyarországon játszott, és akkor még azért az erőviszonyok mások voltak egy kicsit.
Igen, azok a bájos 80-as évek voltak.
Igen.
Tehát itt azért ez, azt hiszem, hogy mindenképpen a szegediek részéről egy jó teljesítmény, hogy sikerült ezt a meccset elég magabiztosan megnyerni. Nyilván a Tatabánya nem játszott annyira jól, mint azt kellett volna tennie ahhoz, hogy ezt a mérkőzést megnyerje a BL résztvevő ellen. De azért egy jó meccs volt teltházzal Tatabánya, ami szerintem tényleg egy nagyon klassz dolog, hogy ez így létrejöhetett. És ehhez képest ugye a Veszprémnek a NECA elleni pontvesztése az azért nem annyira, hogy is mondjam, csak lényegtelen, hiszen most azért akkor az a helyzet, ha én jól számolom, hogy az alapszakasz végén lesz még ugye majd egy Szeged-Veszprém Szegeden, és azt elég most egy góllal megnyerni a Szegednek, hogy ő legyen az alapszakasz győztes, és akkor a rájátszásban, a döntőben, amit ha jól tudom, akkor most három mérkőzésre fognak játszani, illetve hát két
jól
győztesre.
Jól tudod, így van.
Itt két nyert. Pályafázasztó előnyük igen, lehet, igen. Ami nem biztos, hogy előny, teszem hozzá, de azért alapállásból ez egy...
Igen, ez a szerdai meccs árnyalja a
képet. Tehát én azért gondolom, hogy a veszprémieket, főleg a vezetőket azért kicsit felidegesítette ez a mérkőzés Balatonbogláron.
Hát én úgy tudom, hogy nem kicsit idegesítette föl, és olvastam Momir Ilicsnek is a nyilatkozatát. Fú, nagyon ki vannak akadva, tehát körülbelül annyira vannak kiakadva, mint hogy a szegediek voltak az ellenük vívott meccs után. És ez ugye érdekes kontextusba helyezi a csütörtöki visszavágót, ami tulajdonképpen egy tét nélküli meccs, de most már csak a továbbjutás szempontjából tét nélküli, mert nyilván 14-jel nem fog nyerni a Szeged, mert a Szeged is a becsületéért játszik, meg a Veszprém is, mert nem engedhetik meg maguknak a veszprémiek, hogy ezek után, hogy nekem pontvesztés, hogy most akkor kicsit is
szerintem ez meccset játszanak. A Veszprém otthon abszolút telt házzal, tehát minden veszprémi szurkolónak fáj a foga most, hogy még egyszer megnézhessék,
ez igaz.
Hogy egy kemény verést esetleg kioszt a csapatuk a nagy riválisnak. Tehát ebből a szempontból szerintem ennek nincs így jelentősége, abból a szempontból van, hogy azért több tanulsága lehet ennek a meccsnek. Nyilván a veszprémiek számára az, hogy még ők se tehetik meg, hogy kiküldik a Meszt a pályára. Különösen egy ilyen lelkes, jól szervezett, harcos, fiatal csapat ellen, mint a NEKA. A másik pedig...
Igen, bocsáss meg, és nem tudom, emlékszel-e, bocsáss meg, csak hogy ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy emlékszel-e arra a meccsre, amit Füreden játszott a Veszprém, amit szintén X lett egyébként, és ott ugyanezzel kísérletezett Momir Ilics, hogy ott azért, ott is a magyar sor kezdett, és itt most a NEKÁN is a magyar sor kezdett, sőt, majdnem 40 percig, vagy 30 percig Lukáccsal és Ilicssel játszott a Veszprém, és úgy látszik, hogy ez azért nem, tehát annyira ez így nem veretes,
hát igen,
hogy ezzel biztosra lehessen menni.
Hogy hát ez azért nagyon szomorú abból a szempontból, hogy tényleg, hogyha úgy dönt Momir Ilics, hogy azokat játszatja, és ez nyilván főleg a magyar játékosokra vonatkozik, akik kevesebbet játszanak a BL-ben, és akkor majd itt most több játékidőt kapnak, annak ez a következménye. Ha jól tudom, egyébként csak a Nedim Remili nem volt csapatban a külföldi sztárok között.
És azért nem, bocsánat, nem kérdezik, mert szült a felesége, vagy igen. Szül a felesége, most nem tudom, a jelen idő, múlt idő, tehát nem azért, mert pihentették, meg már kihagyták, hanem ez volt az oka.
Minden esetre az egyértelmű, hogy az ő távolétében is azért itt egy ennél sokkal jobb meccset kellett volna játszaniuk. Úgyhogy ez azért azt mutatja, hogy még egy ilyen győzelem után is azért érzékeny, vagy labilis lehet egy jó csapat. Tehát az euforikus jó teljesítmény és a nagyon gyenge között nagyon könnyen lehet átcsúszni.
Igen. Na, én még valamiről szeretnék szót ejteni itt a Szeged-Veszprém meccs kapcsán, ami ez egy ilyen véleményműsor, itt szerintem ez belefér ennyi szubjektum, egy kicsit fájó pont is. Az a teljes profizmus hiánya, gondolok itt arra, hogy nem tudunk semmit a jövőről, arról, hogy mi lesz, és egyáltalán nincs igazán kommunikáció. Ugye szerettünk volna a harmadik félidőben is megszólaltatni valakit, mert én azt gondolom, hogy akkor is beszélni kell, amikor jó megy a csapatnak, mert akkor is nem. És hogy egyáltalán semmiről nem tudunk, semmi biztos információt, ezért például találgatunk, vagy nem is csak találgatunk, hanem hogy az ember hall mindenfélét, például azt is hallja, hogy elég komoly pénzbüntetés volt a csapatnál, de miután senki nem hozza ezt nyilvánosságra, vagy beszél róla, ezért maradunk annál, amit hall az ember, ami szintén érdekes, mert persze marha kíváncsi lennék én is, hogy most mekkora, meg mit szólnak ehhez, meg miért, meg hogy. Annyit tudunk, hivatalosan annyit közöltek, hogy akik a veszprémi visszavágóra jegyet vettek, azok visszakapják az árát, ez 340 fő, ha jól tudom. De valahogy én azt hiszem, hogy a kommunikációt is egy más szintre kéne emelni, mert körülbelül most azon a szinten van, mint a játék.
Hát az biztos, hogy ugye azért nagy népszerűségnek örvend ez a csapat, meg ez a sportág Magyarországon, és a BL, a férfi-női BL mérkőzések és csapatok körül azért felfokozott az érdeklődés a szurkolók részéről, és ezért biztos, hogy sokkal jobb lenne, hogyha egyébként most itt ugye fókuszban van a Szeged, de azt mondhatom, hogy gyakorlatilag mind a négy csapatunkra igaz, hogy nem feltétlenül mindig tartják ezt szem előtt, hogy a szurkolókat, vagy a közvéleményt, szakmai közvéleményt, a sportszeretőket tájékoztassák arról, hogy mi van a csapat körül, amikor pozitív nyilván azt sokat halljuk, mikor negatívabb, vagy bizonytalanság van, talán akkor is jó lenne azért kommunikálni arról, hogy mi folyik éppen, és kevésebb teret hagyni annak, ami a találgatás és a mondjuk ilyen eltorzított zuhanyhíradó, mert még nem is zuhanyhíradót mondanék, mert egy csomó olyan örültséget hallok néha, hogy az biztos nem a zuhanyhíradóból jön, hanem az embereknek a fantáziájából, és az szerintem nem tesz jót az imidzsének, sem a sportágnak, sem ezeknek a nagy kluboknak. Úgyhogy ez való igaz, hogy itt most tényleg a Szeged esetében nagyon jó lenne egy kicsit tisztában látni, csak az az érzésem, hogy ők se nagyon látnak nagyon tisztán, és így azt meg nem akarják ezt mondani, hogy nem látnak.
Nem, ezt a Na, de még mindig jobb azt mondani, mint sem. Tehát az, hogy néha kiadunk egy kommun, tehát azért, hogy mondjam, most nem akarok ilyen rossz politikai párhuzamokat húzni, de hát az sok-sok évvel ezelőtt volt gyakorlat, hogy kiad a párt egy közleményt, és akkor olvassátok el. Tehát azért ma már nem itt tart a világ. Tehát azért néha el kell mondani, beszélgetni. Még akkor is, hogyha nem tudnak mit mondani, szerintem ki lehet állni, és azt lehet mondani, hogy nézzék, most itt válság van, és próbáljuk kezelni. 3-4 mondatot is lehet mondani, a semminél én azt gondolom, hogy az is több, és azzal is értékeli azt, aki szurkol neki, meg aki kérdezi, meg aki dolgozik
ezzel. Ezzel nem tudok vitatkozni, és azt is hozzá kell tennem, hogy nekem általában azért mondjuk így több információm van, mint az átlagembernek, de jelen esetben én sem tudok semmit. Még olyat sem, amit nem mondhatok. Tehát nem tudom, hogy
jó.
Mi a pálya.
Na hát az a pálya, hogy csütörtökön jön a visszavágó, közvetítjük a Sport1-en, és majd meglátjuk, hogy mit hoz az a mérkőzés a mínusz 13 után. Na térjünk rá. Egyébként, mielőtt még rátérnénk a Siófokra és a Fradira, majd ezen a mezsgyén fogunk haladni a válogatott keret hirdetésén is, mármint, hogy ki hogy kommunikál és mit, de akkor most Siófok. Fradi, hát valahol azt olvastam, hogy az IKAST szépen beárazta a Siófokot meg a magyar bajnokságot ezzel a két 10 gólos győzelemmel. Ez szerintem egy elég helyén való értékelés, mert hát látszik az, hogy itt azért az ég és a föld. Sajnos a különbség ebben a pillanatban.
Hát az elég egyértelmű, hogy jelenleg a dán csapatok erősebbek, mint a magyar csapatok, leszámítva ugye a két BL résztvevőnket, tehát itt olyan szemtől szembeni megmérettetések voltak, ugye igaz, hogy a DVSC otthon elkapta a Nyköpinget, de azért a két meccs alapján elég egyértelmű volt, hogy melyik a jobb csapat, meg hogyha megnéztük a Vülcse elleni meccsüket, ott is azért ez kiütközött. Az IKASZ-ról nem is beszélhet, akik ugye azért most már a Siófok mellett a Moson Magyaróvárt is ugye helybe hagyták kétszer, tehát ez kézzel tapintható ma már a különbség a két bajnokság, mondjuk nem a legjobb, hanem a másodiktól lefelé csapatokon át. És hát a Siófok ráadásul még azért több olyan jelet is magán visel, ami még a magyar bajnokságban is elbizonyíthatja a helyzetét. Tehát még azt sem mondhatni, hogy a magyar bajnokságban jól játszanának. Elkapnak jó csapatokat, meg kikapnak gyengébektől. Tehát nem is biztos, hogy mondjuk beférnek az első 6-ba a szezon végére.
Így van. Ráadásul most már nyilvánosságra is kerültek olyan hírek, amik azért terjengtek itt az elmúlt időszakban szakmai berkekben, hogy alapos változáson megy majd keresztül a Siófok, ami konkrétan azt jelenti, hogy egy csomó játékosát eladja a klub, vagy elengedi, és hát lehet, hogy fiatalok a juniorokkal vág neki a következő szezonnak anyagi okok miatt. Erről sincs egyelőre hivatalos információ, de most már egyre több helyről szivárog.
Igen, hát ugye a siófoki finanszírozási modell az azért nagyban különbözik a, talán azt mondom, az összes csapatétól, a többi NB1-es klubétól. Tehát itt azért nagyon erősen egy embernek, vagy egy mondjuk egy gazdasági szereplőnek a támogatásán múlik a csapat sorsa. Szemben ugye a legtöbb másik klubbal, ahol önkormányzat, állam vagy állami cégek támogatják a csapatokat, és ebből kifolyólag ugye, hogyha a Fodor János jelentette gazdasági háttér az nem tud erre több pénzt szánni, vagy ennyit sem, akkor egyszer csak nincs semmi a klub mögött, hát nem semmi, de mondjuk az a plusz, ami azt elősegítette, hogy a Siófok kiemelkedjen a középmezőnyből, az eltűnt. Tehát, vagy el fog tűnni, hogyha a hírek igazak. És ez nagyon nagy kár lenne egyébként, mert én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb törés a magyar bajnokságban az az érnek a kipurcanása volt. Az is nehezen heverte ki a bajnokság, hogy egy olyan klub ugye megrendült anyagilag, vagy kivették mögül a finanszírozást, amelyik meghatározója volt a magyar bajnokságnak évekig. A Siófok is ezek közé tartozik. Ők is kiesnek, és nem látjuk, aki a helyükre jönne. Mert hogyha lenne 2-3 olyan feltörekvő klub, ahol látnánk azt, hogy na, akkor itt most új szelek fújnak, akkor ezt lehetne pótolni, de nem. Tehát azok a hagyományos klubok is láthatóan szenvednek. Mondjuk itt gondolok a Székesfehérvárra, vagy a Dunaujvárosra. Tehát ők is örülnek, hogy élnek. Nagyjából úgy néz ki.
Miközben, igen, így van. Miközben ugye azt látjuk, hogy a pár éve még totálisan lesajnált női kézilabda, vagy német női kézilabda, az simán beelőzött minket, de kőkeményen. Tehát ugye tavaly a Bietigheim megnyerte az Európa Ligát. Most is két csapat van az Európa Liga Final Four-ban, két német, a Thüringer és a Dortmund. A Bietigheim valóban kiesett a BL-ből, de ez csak saját maguknak, meg a formaidőzítésnek köszönhetik, mert baromi jó kezdtek. Szóval eljutottunk oda pár év alatt, hogy akik mögöttünk voltak 3-4 egységnyivel, azok most előttünk járnak 3-4 egységnyivel. Ezt most már akár válogatott, akár klubszinten látjuk, ez a napnál világosabb, és nagyon-nagyon szomorú. Mert pénz továbbra sincs sokan német női kézilabdában, ez a legszomorú. Tehát ott szó sincs arról, hogy beletettek néhány milliárdocskát, és akkor megtoljuk. Szakmai alapon.
Igen, tehát itt azért most már tényleg kezd több olyan ország bajnoksága elén kerülni, ahol azért egy pár éve még nem volt jobb kézilabda. Tehát nyilván a német is ezek közé tartozik, vagy a román, francia, de azt kell, hogy mondjam, hogy a norvég is, hiszen látjuk a norvég csapatok is azért nehézséget okoztak a magyaroknak, ahol pedig azért nagyjából amatőr szinten megy a kézilabdázás, leszámítva a Vipers-t. Tehát ezek nem jó jelek. És
nem.
Hogy is mondjam, csak lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy mit kéne az ellen tenni, hogy ez ne folytatódjon itt tovább, mert...
Most már sajnos sok mindenek kéne elgondolkodni, úgyhogy, mert tényleg most ugye elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk a válogatottak, felnőtt válogatottak gyenge teljesítményéről, és most klubszinten is azt látjuk, hogy nagy a baj. Na hát ez most lehet ezt jobbról nézni, meg balról nézni, nagy a baj. Szerencsére pont a Fradinak a mostani eredménye, és akkor ezt hangsúlyozom, hogy ezt nem támasztja alá, mert legalább most a kötelezőt sikerült hozni, végül is abszolút magabiztos továbbjutás, és akkor rá is tértünk a következő témánkra, női BL. Ugye a Budusnosz volt az ellenfél a nyolc közé jutásért, kint 4 gólos győzelem, itt 5 gólos siker. Van ebben több az a kérdésem, hogy érdemes ezt tovább szakmailag boncolgatni? Mert vagy rögzítsük a tényt, hogy ez klassz, ugye tavaly előtt ez nem sikerült, bármint a nyolc közé jutni, most legalább.
Igen, hát ezt abszolút értékelni kell, mert a sikereket nem kell különösebben magyarázni. Az is igaz, hogy ahogy végignéztük, ugye 20 éve nem jutott be a Fradi a nyolc közé, azt hiszem az volt a mondás. Valami ilyesmi számot láttam. És hát, hogy úgy mondjam, ki kellett várni azt, hogy egy olyan csapat kerüljön végre itt a nyolcad döntőbe a terítékre, mármint ellenfélként, akiket tényleg hát nagyon nagy baleset kellett volna, hogy bekövetkezzen, hogy két meccs alapján ne tudják őket kiütni.
Így van. Arra szeretnélek kérni, mert rájöttem, hogy talán ezzel lehetne a legjobban érzékeltetni, hogy hova kell helyeznünk ezt a továbbítást, hogy tedd be, létszi a Budusnosztot a magyar bajnokságban, tehát keress egy magyar megfelelőt, hogy érezzük azt. Nekem van egy tippem egyébként, csak kíváncsi vagyok, mit fogsz mondani. Tehát, hogy melyik magyar erősségű csapatnak felel meg ez a jelen pillanatban lévő Budusnoszt, Podgorica?
Azért ez egy becsapós kérdés, mert azért ezt a Budusnosztot ezzel a mentalitásukkal, nem a játék tudásukkal, meg a játékosok játék tudásával, hanem a mentalitásukkal és a szervezettségükkel betesszük a magyar bajnokságba, akkor szerintem ott lenne nagyjából a Debrecennek és a Mosó-Magyaróvárnak a szintjén. Ha azt nézzük viszont, hogy a játékos állományuk alapján, meg az a kézilabda, amit tudnak egyáltalán minőségbe mutatni, akkor azért inkább a Fehérvár, Kisvárda ilyesmi szintre tenném őket.
Nekem az MTK jutott egyébként, az eszembe, még egy jó formában lévő magyar középcsapat egyébként.
Igen, egy teljesen más mentalitással. Tehát az MTK egy ilyen gondtalan kézilabda csapat, amikor jók. Ez azért nem jellemző a Podgoricára, viszont iszonyúan küzdenek.
Ja nem, én szigorúan játékerőre gondoltam, mert azért, tehát, és akkor egy mondat, és ez még egyszer mondom, ez nem relativizálja a Fradi továbbjutását, de azt azért látni kell, hogy a Fradi tel is tele van nemzetközileg nagyon magasan jegyzett játékosokkal. Lekicsel, Cvicsel, Bölkel, Stolléval, mindketten német válogatottak, Zácsikkal, Janurikkal, Bíróval, magyar válogatottak egész sora a szélen. Ezzel szemben a Podgoricának van 2-2 darab légiósa, az Attingre és a Cardozo, tehát van egy francia kapus és egy brazil szélső, és csupa montenegrói, leginkább másodvonalbeli, 1-2-t kivéve játékos. Hát ha így nézzük, akkor ez tényleg egy totálisan kötelező új gyakorlat volt, vagy kötelező továbbjutás volt, és nagyon-nagyon a helyén kell kezelni.
Persze, azért mondom, és ebben nem is hiszem, hogy a Ferencvárosnak mondjuk a szakmai vezetésében bárki becsapná magát. Tehát én nem úgy ismerem az Elek Gábort, egyébként a nyilatkozata is azt mutatta, hogy
nem, ő, abszolút, ő a nyilatkozata is teljesen rendben volt.
Hogy is mondjam, csak tájékozódva az ügyben, hogy ez milyen csapat volt, akit megvertek. De az is igaz, hogy azért meg kell őket verni, és nagyon kellemetlenek. Tehát ezen túl kell lenni ahhoz, hogy utána viszont egy jó csapattal játszhassál. De az biztos, hogy a játékon javítani kell. Egy-két játékosnak a forma javulása az elengedhetetlen lesz a jó eredményhez meccben, vagy meccs ellen. De legalább azt hiszem, hogy azt a Fradit láthatjuk, amelyik nem nyomorodik a teher alatt, hanem most felszólaltuk az alól, hogy na, itt muszáj tovább jutni, a meccs ellen nem ők az esélyesek, és amikor a Ferencváros esélytelenül játszik, lásd győri mérkőzések, akkor igen jó teljesítmények is kifutnak náluk. Úgyhogy ebbe azért bízhatunk. Aztán, hogy két meccs alapján ez elég lesz, hogy sem, az más kérdés.
Abszolút. Na, és akkor van itt azért, hogy mondjam, átmenet, vagy egy kis híd a két hírünk között, mert jöjjön az utolsó témánk, ez a válogatott keret hirdetés, amelyben ugye természetesen Fradi játékosok is érintettek. Például ugye Zácsik Szandra, most bocsánat a kifejezés, nem tud olyan gyenge formában játszani, hogy ne legyen tagja a magyar válogatottnak, pedig szegény tényleg borzasztóan keresi önmagát. Viszont például Kuke Janna bekerült a válogatottba, aki mondjuk egy percet nem játszott most ezen a visszavágon, például a Podgorica ellen, és nagyon tanulságos, hogy ő maga mit nyilatkozott. Konkrétan azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy nagyon meglepett, egyáltalán nem számítottam rá. És azért ez, szerintem ez elég sokat elárul arról, hogy mennyire lepődött meg, mert azt hiszem ez egy elég őszinte megnyilvánulás ebben a pillanatban. De nincs benne a keretben most éppen Albek Anna és Kácsor Gréta, de benn van Faluvégi Dorottya, meg bent van Zácsik Szandra. Szóval, és ami engem a leginkább mondjuk, hogy frusztrál, vagy zavar, vagy nem értem, hogy egy félmondatos indoklás sem hangzik el, ezt már nagyon sokat mondtad te is, hogy tök jó lenne, hogyha ilyenkor Vova azt mondaná a kézilabda szövetség honlapján, mert nem kell erről mindenkivel beszélni, hogy hát oké, most azért, meg ezért, meg ezért, meg ezért így gondolom, nem? És ez valahol hiányzik. Egy fél mondat nincs arról, hogy ki miért. Igen, ki miért.
Igen, hát ez tulajdonképpen ugyanannak a gondolatnak a része, amit itt a BL klubjainkról elmondtunk, mert a magyar válogatottal kapcsolatos kommunikáció is néha ilyen találgatósakra hagyatkozik. Ami egyébként szerintem abszolút nem megengedhető, mert még a kluboknál azt mondom, hogy van egy tulajdonosuk, vagy egy vezetőségük, azok eldöntik, hogy miről beszélnek, meg miről nem. A magyar válogatott az ugye azért az mindenkié, tehát ott azért nem az kellene, hogy akkor kapunk csak információt, mikor úgy gondolják, hogy ez fontos a nem tudom kinek a szempontjából, hanem egy keret hirdetéskor elvárható, hogy valamilyen módon az edző megindokolja, de hát nem indokolja meg, úgyhogy megint csak azt tudjuk csinálni, hogy valamennyire találgattunk, hogy mi járhatott a fejébe a Golovin Vladimirnak. Én csak azt tudom elképzelni, hogy ugye ő nem az alapján nézi a játékosokat, mint mi. Tehát mondjuk az Ácsikot nem az alapján válogatta be, hogy játszik most az Európa kupában, hanem az alapján, hogy a legutóbbi német meccsen ő elég jól játszott. Tehát akkor ő rá pozitív hatást tett. A Kácsor Gréta, nem tudom, hogy játszik mostanában, egyébként nem láttam, de a legutóbbi német tornán ugye nem volt nagyon jó, lehet, hogy azért tették ki. Az Albek, nem is tudom, hogy egyáltalán nem sérült-e, de viszont egy csomószor volt, hogy sérülten behívták, tehát nem tudjuk, hogy most miért nem hívták be. A Faluvégi Dorottyát általában kibeteszik a keretből, most éppen betették, gyakorlatilag egy meccset vagy kettőt játszott a sérülése óta, tehát nem tudom, hogy a formája alapján meg tudták-e ítélni. Egyébként azon a meccsen azt hiszem, amin játszott, ott jó volt, ha jól emlékszem, valamelyik bajnoki meccsen, de hát azért ez mondjuk nem feltétlenül értékmérő a válogatottnál, hogy egy győri játékos a Békés Csaba ellen, vagy nem tudom milyen meccs volt, hogy játszik. Tehát ezért csak találgathatunk, hogy ki miért van. Ugye múltkor sérülten behívta a Kovacsicsot, most sérülten nem hívta be. Igaz, hogy ez ugye egy világbajnoki selejtezőre szóló keret, tehát nem nagyon logikus sérült játékos behívni, de hát fene tudja, hogy ezek a döntések mitől...
Na de most Kuke Janna mitől került be? És Kajdon Blanka, például Pál Tamara, miért nem? A kis marha jól játszik az MTK-ban. Kuke Janna meg most éppen sehogy se játszik.
Bajnokikon szokott játszani,
de nem tudjuk. Na de hát oké, de megint...
Tehát itt azért különösen azon a pozíción, ahol a Kukkely játszik, bár nem tudom milyen pozícióra hívták, mert ő ugye irányító, de irányító azért ritkán játszik, általában jobb oldalon játszik a Fradiba, amikor látjuk, és irányítóba viszont ebből a műfajból, mármint a fiatal irányítóból tényleg van választék Pál Tamarán keresztül, Farkas Johannán át, biztos még Simon Petra is szóba jöhet, tehát
ez
tényleg jó lenne esetleg megindokolni, hogy kit miért, de hát
és nyilván nem akarunk riogatni, meg tényleg Izland az ellenfél, tehát Izland azért nem a férfi csapat, hanem a női, tehát azért ezt igazádiból nemzetközi szinten jegyzett eredményük még nincsen, biztos, hogy kellemetlen ellenfelek lesznek egyébként. Hafna Fjördurban kezdünk 8-án, és majd Érden április 8, és 12-én Érden jön a visszavágó. De azért most felolvasom egy búcsúzó a belső posztokra nevezett játékosokat. Kluiber, Pap Nikolett, ugye Kisniki, Debreceni Klivinyi Kinga, Kukkely Anna, Vámos Petra, Bordás Réka, Tóvizi Petra, Pásztor Noémi, Kucora Csenge és Szőlősi Zácsik Szandra. Hát kik vannak ezek közül jó formában? Hát itt most azért nagyon nagy bajban lennénk, hogyha főleg a lövő, most ha vegyük ki a beállókat, az a lövő... Oké, okay. És tovább?
Nem mindig, mert például múltkor a német tornán ott nem játszott jól, de a Fradiban most egész jól játszik.
Hát meg...
A Vámos Petra hol így, hol úgy, van, amikor jobb, van, amikor gyengébb. Hát igen, szóval nehéz. Egyébként ugye a hétvégén azt láttuk, hogy a Papnik is sérülten játszott, meg a Klivinyi Kinga is.
Klivinyi Kinga is, így van.
Tud-e majd játszani. Mindenesetre tőlük azért láttuk jó teljesítményeket mostanában.
Hát jó, reméljük, hogy majd a válogatottban is látunk most már jó teljesítményeket, mert ránk férne valami kis sikerélmény. Hát még ha jó játékkal párosulna, mert remélem azért a továbbjutás nem lesz kérdés, vagy a kijutás Izland ellen.
Két meccs alatt ebből probléma legyen. De itt most megint azt mondom, amit a Fradi Podgoricán is, hogy
ugyanaz,
jó lenne azt látni, hogy jól játszanak. Tehát,
hogy jól játszunk.
Azt mondjuk, így hogy na, ez klassz volt. Nem csak az, hogy kivertük az Izlandot, hanem persze, hogy kiverjük. Hát jó, hogy...
Igen. Így van, maximálisan egyetértünk. Hát ez volt már a kézi vezérlés. Megbeszéltünk mindent, ami terve volt véve. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk. Az extra mostanában fog fölkerülni Zubai Szabival, ajánlom figyelmetekbe, mert nagyon sok érdekesség hangzik el benne, és aztán majd a előttünk lévő meccsek függvényében jövünk a folytatással, addig is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.